kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában audiencián fogadta Magyarország elnökét, Sulyog Tamást, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során elismeréssel méltatták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint azt a hozzájárulást, amellyel a katolikus egyház számos szociális területen gazdagítja az ország életét. A közös érdeklődésre számot tartó témákat is érintve külön figyelmet szenteltek a család központi szerepének és a világ leginkább veszélyeztetett keresztény közösségei védelmének. A megbeszélés folytatásában véleménycserére került sor az aktuális nemzetközi helyzetről, különösen a konfliktus övezetekről, és hangsúlyozták a béke előmozdítását célzó egyre erőteljesebb elkötelezettség szükségességét. Ha egyszer beengedjük az illegális migránsokat, hogy magyar területen bíráljuk el a menekült kérelmüket, akkor a kitoloncolásuk, kiutasításuk, visszaküldésük már nem lehetséges, ezáltal súlyos közbiztonsági következményeket vállalunk fel, amelynek számos példáját ismerjük Nyugat-Európából, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint éppen ezért az az első lépés, hogy illegálisan ne lehessen a határt átlépni. Ezt Magyarország kerítésépítésével, jogi határzárral, határvadász egységekkel, rendőri erőkkel megakadályozza. Aki pedig menekült kérelmet akar benyújtani, Belgrádban a Magyar Nagykövetségen benyújthatja, ott nem üldözi őket senki, és aki megkapja a menekült státuszt, legálisan beutazhat, így nem kell szembenéznünk azzal a problémával, hogy itt tartózkodnak, és nem tudunk velük mit csinálni, és bűncselekmények sorozatát követik el a lakosság sérelmére, fogalmazott a főtanácsadó. Mint rámutatott, mindezzel szemben az Európai Parlament elkészítette a migrációs paktumot, amely egy eléggé bonyolult, összetett jogszabály, és annak alapján, amelyik országban már nagyon sok migráns van, onnan a brüsszeli központ döntése alapján szét lehet osztani őket azokba az országokba, ahol nincsenek vagy kevesebben vannak. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere aláírta azokat a szerződéseket, amelyek eredményeként a város többségi tulajdonába került a diósgyőri acélművek egykori területe. A közleményben azt írják, a döntés mérföldkő a város életében, hiszen 3 évtized után Miskolcnak ismét érdemi beleszólása van abba, mi történik a gyár egykori iparterületén. Március 2-án városi konzultációt is indítanak Vasgyári körnévvel, amelynek az a célja, hogy a miskolciak véleményének bevonásával induljon meg a terület jövőjének közös tervezése. A kormány 6 milliárd forintos támogatásával az önkormányzat 33,6 hektárnyi területet vásárolt meg, amely több mint 20 ezer négyzetméternyi üzemcsarnokot, 5100 négyzetméternyi irodaépületet, valamint csaknem 6000 négyzetméternyi műhely és raktárépületet foglal magában. Az ingatlan együtteshez utak, vasúti sínek vagy komplett vasútállomás, valamint ipari létesítmények, hűtőtornyok és kémények is tartoznak, olvasható a sajtóanyagban. Csaknem 1000 egyetemista mentorral, több mint 4000 általános iskolással, 110 iskolában folytatódik idén a Tanítsunk Magyarországért program, mondta a gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos Tínyén. György László elmondta, tavaly ősszel 707 mentoruk volt, most már 930, és reményei szerint számuk rövidesen meghaladja az 1000-et. A kormánybiztos a Tínyei Kossuth Lajos általános iskolában tett látogatása során a Tanítsunk Magyarországért program működését nézte meg. Ismertetése szerint a tínyei gyerekeket, az általános iskola 7-es és 8-os diákjait az ELTE egyetemista mentorai segítik. A program során egyetemisták mentorálják a kis településeken élő általános iskolásokat, hogy támogassák továbbtanulásukat, segítsék őket pályaválasztásukban. Sport. Többek között az olimpiai bajnokokkal is egy csoportba került a magyar férfi és női vízilabda válogatott a Világkupa Divízió 1-es tornáján. A Nemzetközi Szövetség budapesti irodájában megtartott sorsoláson kiderült, hogy a férfi válogatott az olimpiai és Európa bajnok szerbekkel, a görögökkel, valamint a hollandokkal szerepel egy csoportban. A női együttes kvartettjében az Egyesült Államok, a párizsi ötkarikás aranyérmes Spanyolország, valamint Japán szerepel. Végül az időjárásról. Nyugati északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti megyékben maradnak tartósan borult részek. A legalacsonyabb hőmérséklet nagyrészt mínusz 6 és plusz 1 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Szentségi élet. Uram, add, hogy megszabadulva a bűntől, szolgáidként a megszentelődés gyümölcsét teremjük. Urunk úgy alapította és szervezte meg a szentségeket, hogy azok az embert egész életútján végig kísérjék. A keresztségben az ember a kegyelem új életére születik. A bérmálással növekszik, az eucharisztiával táplálkozik, a bűnbocsánattal gyógyul, és a szociális szentségekkel pappá szentelés, házasság természetfeletti és természetes síkon termékeny lesz. A betegek kenete által erőt kap és segítséget, hogy átléphessen az örök életbe. Így módon a szentségek adják meg a keresztény élet tartalmát és struktúráját azzal, hogy a hívőbek kegyelmet öntenek, részesítik őt Isten életében és szentségében. Az ajándékba kapott megszentelődést Isten segítségével az életmódjukkal kell megtartaniuk és tökéletesíteniük. Egyedül Isten a szent, egyedül ő tud megszentelni. Isten kezdeményezi az ember megszentelését, s végső soron ő viszi végbe a szentségek által. A lelki élet, a szentségre való törekvés nem egyszerű erkölcsi elkötelezettséget jelent, hogy tudnilik az ember kívülről utánozza az isteni példakép tökéletességét, hanem olyan természetfeletti valóságot, amelyet maga Isten épített bele a keresztény életébe, belsejében alakítva, változtatva át őt egészen addig, hogy új teremtményé lesz Krisztusban, és állandóan megújul teremtője képmására. Az ember megszentelésének egyetlen forrása és első oka Isten. Azért szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket, mondja Szent János. Hasonló módon ezt is mondhatnánk. A keresztény szentté lehet, mivel Isten kezdeményezte megszentelését, vágyódhat a Krisztussal, a Szent Háromsággal való egyesülésre, mivel először Isten részesítette őt életében, és meghívta a vele való életközösségre. A szentségi élet ebben áll. Úgy vesszük fel, tesszük magunkévá, és éljük a szentségeket, hogy azokból megszerezzük az életszentségnek és az Istennel való közösségnek azokat a gyümölcseit, amelyekért Isten ezeket a szentségeket rendelte. A szentségek, amelyeket azok felvételére alkalmas embereknek szolgáltatnak ki, önmagukban is biztos hatékonysággal rendelkeznek, mint hogy maga Isten működik bennük. Mindazonáltal a velük összekapcsolt kegyelem és szentség csak akkor hozza meg gyümölcsét, ha a keresztény tevékenyen együttműködik velük. Isten kezdeményezésére, aki elsőként szenteli meg az embert, a kereszténynek jó akarattal válaszolnia kell, magáévá kell tennie és élnie az Istentől kapott szentséget. Adjátok át magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat meg az igazság eszközéül szenteljétek Istennek, mondja Szent Pál az újonnan megkeresztelteknek. Bizonyos szentségek gyakori vétele, a bűnbocsánat, eucharisztia nem válhat szokássá. A szokás statikus, megállapodott helyzetet jelent. A szentségek vételének viszont eleven, sőt, mindig elevenebb aktusnak kell lennie, úgyhogy a szentségi életet mindig haladásnak, kibontakozásnak kell jellemeznie. Ez a fejlődés nem a szentségek felvételének megsokszorozását jelenti, hanem inkább mélyítését, nagyobb tökéletességét. Mindig nagyobb felkészültséggel kell a szentségekhez járulni, nehogy korlátaink akadályozzák a kegyelem áradását. A szentségnek azt kell eredményeznie, hogy a keresztény az egyházban egyre tökéletesebben részesedik Krisztus életében. Az ember felelőssége a szentségekkel kapcsolatban ezt jelenti. Képessé kell tennie magát azok felvételére, ki kell tágítania a befogadó képességét, növelnie kell készségét, teljesen nyitottan kell fogadnia a neki felajánlott ajándékot. Minél inkább törekszik a szentségre és az Istennel való egyesülésre, annál inkább kell értékelnie a szentségeket. A szentségi élet, a keresztény élet lényegi valóságát alkotja. Keresztség. Hogy felelevenítsd bennünk a keresztség kegyelmét, kérünk téged, hallgass meg, Urunk. A keresztény a keresztség napján az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében újjászületve megkapta a kegyelmet, vagyis a Krisztus életében való részesedést. Isten fogadott gyermekévé vált. Beépült az Úr misztikus teste titokzatos valóságába, tagja lett a teljes Krisztusnak. A keresztség szentsége feltárja a hívő előtt a keresztény élet kapuját, alapvető és gyökeres módon képesíti a többi szentség felvételére, hogy így meglett emberré legyen, eljusson a krisztusi teljességre. A keresztség azonban csak kezdet és kiindulás, és mindenestül a Krisztusba való élet teljességének megszerzésére irányul. Hogy a keresztség valóban megteremhesse gyümölcseit, ahhoz a kereszténynek egész életét a gyermekké fogadás kegyelméhez kell alakítania. Ez a kegyelem ugyanis ennek a szentségnek alapvető jellemzője. A fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa szólítjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. A megkeresztelt, mint hogy már Isten gyermeke, nem élhet pusztán emberi életet, hanem az egyetlen fiú, az Úr Krisztus életéhez kell hasonulnia. Az apostol fáradhatatlanul ismétli. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül Isten jobbján. Ami ott fönt van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. A keresztény gondolatainak és érzéseinek az örök értékek felé kell irányulniuk, az örök élet felé kell feszülniük. Szívét nem köthetik le itteni dolgok. Minden egyes napon előbbre kell jutnia ezen az úton, még csak el nem éri Krisztus életének teljességét. A keresztség az Isten gyermekség eltörölhetetlen jegyét nyomja a lélekbe. Ez pedig semmi, még a legsúlyosabb bűn sem tudja elpusztítani. A keresztény örökre megvan jelölve. Mindezt hatásosan kifejezik a keresztség szertartásának imái. A víz megáldásakor a pap ezt mondja: Jöjj hatalmaddal, Atyánk, szenteld meg ezt a vizet, hogy akik ebben lemossák a bűnöket, a fiak új életére szülessenek meg. Szenteld meg ezt a vizet, hogy a Krisztus halálában és feltámadásában megkereszteltek hasonlók legyenek fiat képéhez. Hogy pedig a megkeresztelteknek biztosítsa az Isten gyermekeinek megfelelő életet, az egyház figyelmezteti a szülőket és a keresztszülőket arra a felelősségükre, hogy a megkeresztelteket hitben, szeretetben és Isten iránti engedelmességben kell nevelniük, a megújított keresztségi ígéretek szellemében. A szentség kiszolgáltatása után, a jelképes fehér ruha átadásakor, A szentség kiszolgáltatója ezt mondja: legyen ez a fehér ruha új méltóságod jele. Szeretteid szavai és példája által segítve hord folt nélkül az örök életre. A meggyújtott gyertya átadásakor a szülőknek: gondoskodjatok gyermekeitekről, hogy Krisztustól megvilágosítva mindig a világosság gyermekeiként éljenek, hogy a hitbe kitartva menjenek az eljövendő Úr elé. A szertartások és az imák jól összefoglalják, milyen legyen Isten gyermekeinek magatartása. Ezeknek a szertartásoknak és imáknak eltörölhetetlenül bele kell vésődniük minden hívő szívébe és lelkébe, hogy életük állandó zsinór mértékévű szolgáljanak. Az évek múlásával a keresztény vállára sok gond, kötelesség és mindenféle feladat halmozódik. Elsődleges feladata azonban mindig az marad, hogy érintetlenül megőrizze keresztségét. Hiába való volna minden jámborsági gyakorlat, az eucharisztia és más szentségek, hiába való az apostoli tevékenység, a konszekrált élet, sőt, maga a papi szolgálat is, ha valaki nem törődnék azzal, hogy érintetlenül megőrizze a keresztségi kegyelem ragyogását és lángoló fényben a hit mécsesét. A hívőnek állandóan ébren kell magában tartania keresztségi elkötelezettségei tudatát, nem felejtve, hogy a keresztelők útnál ünnepélyesen Isten dicsőséges templomává, a Szentlélek lakóhelyévé és Krisztus titokzatos teste tagjává szentelték. Bérmálás. Uram, hadd töltsön el a Szentlélek ereje, hogy tanúd lehessek. A keresztény életbe való bevezetés első lépcsője a keresztség, a második lépcső a bérmálás. A bérmálás a megerősítés szentsége, azaz megerősíti a hívőt abban a keresztény életben, amelyre a keresztség szülte. A keresztség jelenti a keresztény életre való megszületést, a bérmálás pedig a felnőtt keresztény életre való áttérést. A keresztényeket a keresztség beoltotta Krisztus titokzatos testébe, a bérmálás pedig megerősítette őket a Szentlélek erejével. Az ember a keresztség által Isten gyermeke lett, és a Szentlélek temploma, ez a keresztségi konszekráció. A bérmálással ismét reászáll ez az isteni lélek, tökéletes keresztényé, Krisztus harcosává szenteli. A bérmálás megadja neki a Szentlélek teljességét, aki lelkileg megerősíti, amint az felnőtt korához illik. Megadja neki a képességet, hogy felnőtt módra cselekedjék, és győztesen harcoljon a hit ellenségei ellen. Jézus ezt mondta övéinek: én majd kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. Jézus ígérete pünkösd napján, a Szentlélek eljövetelekor teljesedett be. A Szentlélek ekkor új erőt árasztott az apostolokra, képessé tette őket arra, hogy nyíltan és bátran hirdessék az evangéliumot. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk Jézus feltámadását. A bérmálás szentsége egy kicsit a pünkösdöt jelenti minden hívő számára. A megbérmáltnak, a Szentlélektől megerősítve, erővel és határozottan kell cselekednie, felnőtt módra, érett keresztény módjára. Így érhetünk el, mondja Szent Pál, a hitben és Isten fia megismerésében az egységre. Akkor majd nem leszünk értetlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és tévedésbe ejtő álnokság minden szele magával sodor. Igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforjunk a fővel, Krisztussal. A bérmálás a keresztséghez és az egyházi rendhez hasonlóan eltörölhetetlen jegyet nyom az emberbe. Erre utal Szent Pál, amikor ezt mondja. Isten az, aki megerősít és fölkem Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a lelket. A bérmálás a küzdő keresztények, Krisztus harcosai eltörölhetetlen jegye, ami jogot ad arra, hogy az ember az adott pillanatban megkapja az Istenhez való hűség kegyelmét, bármilyen harcnak, fondorlatnak, vagy a gonosz bármilyen csábításának legyen is kitéve. Azt lehetne mondani, hogy a bérmálás, legalábbis virtuálisan, a hit és a kötelesség hőseivé vértanúvá konszekrál. A keresztény élet horizontjáról nem lehet és nem szabad kizárni a vértanúságot. A zsinat kifejezetten beszél róla. Már az első időktől fogva voltak, és mindig lesznek is arra hivatott keresztények, hogy a szeretetről ezen legkiválóbb módon tanúskodjanak a nagy nyilvánosság, de különösképp az üldözők előtt. A tanítvány mesteréhez hasonul a vértanúsággal, és vére ontásában olyan lesz, mint ő, aki a világ üdvösségéért szívesen fogadta a halált. Ezért az egyház kiváló adománynak és a szeretet legfőbb igazolásának tartja a vértanúságot. Keveseknek jut osztály részül, viszont mindenkinek készen kell lennie arra, hogy megvallja Krisztust az emberek előtt, és kövesse őt a keresztúton, vállalva az üldöztetést, amelynek soha nincsen híjával az egyház. Mindennek fokozott jelentősége van korunkban, amikor az egyház ellen állandóan megújuló támadások miatt nem kevés bátorságra van szükség ahhoz, hogy az ember szilárd maradjon a hitben és a katolikus erkölcsben. Gyakran kell szembenézni súlyos áldozatokkal is, beleértve az élet feláldozását is. Ha kis hitűség kísért, emlékezzünk arra, hogy a bérmálásban Isten szívünkbe nyomta pecsétjét, megadta a Szent Lélek foglalóját, aki bennünk és mindenható erejével támogat. Amikor leszáll rátok a Szent Lélek, mondta Jézus az apostoloknak és bennük minden hívőnek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek. Jézus ígérete biztos. A szentség hatékonyságába, a Szentlélek teljességébe és működésébe vetett hit megeleveníti a bérmálás kegyelmét. Megadja a kereszténynek az erőt ahhoz, hogy egész életével Krisztusról tanúskodjék.
Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Esti mese.
Kedves gyerekek, most hallgassátok meg Varró Zsuzsa Áfonyka című meséjének 23. részét. A felolvasó Fűr Anikó.
13. fejezet, amelyben egy medvét ártatlanul megvádolnak, és Áfonyka újfent varázsláshoz folyamodik. Na, itt hogy fogok átjutni vajon? Kérdezte magában Áfonyka. Ott volt a holtágnál. A túloldalon kezdődött a lábvidék. Elindult a part mentén, hát ha talál valahol egy átkelő helyet, vagy valami alkalmatosságot, amivel átmehetne. Kicsit borongós volt az idő, de szép volt így is ez a part, a virágzó fűzfákkal. Várjunk csak. Ez furcsa, gondolta magában Áfonyka. Miért nincsenek itt méhek? Egy méhecske nem sok, annyi sem döngött a közelben, pedig igen szokták szeretni ilyenkor ezt a barkavirágot. Az egyik szomorú fűz tövében hatalmas busafejű barna medve üldögélt. Egy butykosból iszogatott, és felváltva csuklott és sóhajtozott. Hát, ha ő tudja, hová tűntek a méhek, a medvék szokták tudni az ilyesmit, gondolta Áfonyka, és oda ment hozzá. Jó napot, Mackó, köszönt rá kedvesen, mindig is rokon szemvezett az ilyen busafejű barna medvékkel. A medve felnézett.
Néni, Delinke,
mondta, és kicsit felderült. Áfonyka kezét óvatosan a mancsába fogta, és kezet csókolt neki.
Hecsedli jambuszból, Dizser,
mutatkozott be. Áfonyka, mondta a tündérke, és kicsit elpirult.
Tudsz halat fogni?
Kérdezte tőle a medve.
Már ha van egyáltalában hal ebben a, hogy mondják, lötyedékben.
Sajnos nem, felelte kicsit meglepve Áfonyka, aki még mindig zavarban volt a kész csók miatt. Még úszni sem igen tudok.
Én se nem, úgy látszik. Nem ennékem való mesterség ez a halfogás.
Ingatta bánatosan a fejét Hecsedli Jambus Boldizsár.
Hájába, süldőmedve koromban még csak-csak menegetett, még jó mulatságnak is találtam olykor-olykor, de már... Nem megy ez se.
Felsóhajtott, és meghúzta a butykost.
Persze, nem is vagyok én egy, hogy mondják, pákász, hanem vagyok dallamász. Poéta.
Mennyi költő lakik ezen a vidéken, gondolta magában Áfonyka, és mennyit sóhajtozik mindenki. Látszik, hogy tényleg rég nem járt már rendes tündér errefelé. De hangosan csak annyit mondott. Igazán? A medve bólintott.
Egész télen itt kapargálta, itt csiklanta a torkomat egy olyan dallocska féle,
panaszolta.
Egy kis kezdeményecske a bús, málna pásztordala, egy szomoróza melirózához. Próbáltam kiöblíteni ezzel a kis itókával, parancsolsz egy kortyintást?
És Áfonyka felé nyújtotta a butykost. A tündérke épp csak beleszagolt, de már attól is úgy elszédült, mint a fejbe kólintották volna egy buzogánnyal, vagy bizogánnyal.
Igaz, ami igaz, nem Delinkébe való ital ez. Önnékem is méz kellene inkább, finom mézecske, lehetőleg lépeske. Alá kenegetni neki, hogy kicsusszanyol szépen az a zengedelményecske, nem ez a, hogy mondják, sárkány pálinka.
Ivott még egy kortyot.
Nehogy elfelejtjem szavamat, de megmondották a régi bölcsek is, úgy élnek a medvék hosszú életet, ha testeket kívül olajjal, bévül pedig mézzel kenegetik meg. Mézet, mézet nékem!
Sóhajtott a Hecsedli Jambus Boldizsár, aztán elhallgatott.
Hát, Csak elfeledtem szavamat mégis.
Hogy mézzel kell kenegetni, hogy kicsusszanjon, ott tartottál, mondta segítőkészen Áfonyka.
Hogy is van? Méz nélkül nem megyen,
folytatta Hecsedi Jambus Boldizsár bánatosan.
Nem jó a szó, nem szökelik a versláb,
hatalmasat sóhajtott.
S akkor mivé leszek én így, s mivé lesz a világ?
De miért nem eszel akkor mézet, kérdezte Áfonyka. Elfogyott?
Nincs,
felelte komoran a medve.
Sem méz, sem állna,
megint felsóhajtott.
Hová tűntenek el hajdani bokraink?
Ivott egy kortyot.
Nem lenged ez a zefír?
Neked is eltűntek a bokraid? Kérdezte Áfonyka.
Ojjaj, eltűnt minden.
Jajdult fel Hecsedli Jambus Boldizsár, és megint megkúszta a butykost. Igaz is, Boldizsár, jutott Áfonyka eszébe. Nem tudod, hová lettek a méhek? Miért nincsenek itt? A medve minden eddiginél nagyobbat és keservesebbet sóhajtott, és még bánatosabban lógatta a fejét.
Utálnak, mint a kukorica gölődint. Elkerülnek engemet, mint csiga a ribiszkét. S még az a jobbik eset, mert vérdíjat tűztek ki szegény fejemre, s ha mégis a szemük elé találok kerülni, hát agyorra szurkálnak a, hogy mondják, fullánkocskáikkal.
Megint felsóhajtott.
Az ki nékem mézet adna? Nincs oly méhe féltekén.
Áfonyka meglepődött. Az igaz, hogy a méhek nincsenek oda a medvékért, de hogy kimondottan kerüljék, sőt, agyon akarják szurkálni őket, olyat még nem hallott. De hát miért? Kérdezte. Mit csináltál, hogy ennyire haragszanak rád?
Ártatlan vagyok,
kiáltott fel szenvedélyesen Hecsedli Jambus Boldizsár.
Halljátok, ti átkozott pakilicsok! Igaztalanul vádoltok!
Mivel vádolnak? Kérdezte aggodalmasan Áfonyka. A medve panaszosan felnyögött.
Azzal, hogy elpusztítottam a tölgy királynét.
Micsoda?
A méhecskék legkedvesebb fáját, hogy kidütöttem, s innen elhengerítettem, talán bizony fel is faltam, kaptárostul, lépestül, királynőstül az egész kolóniát.
Még ilyet, szörnyülködött Áfonyka, de nem te voltál, ugye?
Hogy én?
Kiáltotta felháborodva Hecsedli Jambus Boldizsár.
Hát mi vagyok én? Valami seonai bitang? Ne talán őstulak? Egy, hogy is mondják, vadbarom?
Már bocsánat, mil pardon, drága Delinke.
És új fent kezet csókolt Áfonykának.
De hát befalni egy egész fát, ha csak egy kis méz kell? Ki cselekszik ilyen barbárságot?
Áfonyka sejtette, hogy ki. Gyere, ne üldögélj itt tovább. Keressük meg őket, és mondd meg nekik, hogy nem te voltál.
Már megpróbáltam. Hogy is ne próbáltam volna. Amint kibúttam a barlangomból, miután egész tényleg egy szemhunyásnyit sem aludtam a verscsikorásnak miatta, s láttam, hogy milyen gyalázat esett meg, mindjárt mondtam nekik. Esküdöztem, hogy nem én voltam, meg vigasztalgattam őket, hogy ne busuljanak, majd ültetek nekik másik fát egy egész, hogy mondják, hársallét, de nem hittek nekem. Csak szúrtak, döftek, bögtek, ahol értek.
Én hiszek neked, mondta Áfonyka, és a mackó mancsára tette a kezét.
Köszönöm, Delinke,
mondta a medve, és az utolsó kortyot is kiitta a butykosból.
De nem megyek innen már, hova se,
mondta Hecsedi Jambus Boldizsár, bánatosan ingatva a fejét.
Mitten fogok ülni a bánatfa tövében? Innen intek ágyőter út, síralom völgynek ágyővilág, csalfa meli róza.
Áfonyka szívesen megkérdezte volna, ki az a meli róza, de jobbnak látta, ha mégsem teszi.
S ez álmod fejfámon, Itten nyugszik a dalnok, kit élte virágám, méhek vágyai vittek a sírba.
Áfonyka nem bírta tovább. Biztos volt benne, hogy nem Hecsedi Jambus Boldizsár tüntette el azt az akácfát, a tölgy királynét, ahogy ő mondta, hanem nyilván még Hapax Legomenon lehetett az, csak erről a méheket is meg kellene győzni valahogy. A tündérke némileg maga is hadilábon állt a méhekkel, hiszen aki a mézet szereti, általában nem barátja a méheknek, jobban mondva annak a méhek nem nagy barátai, márpedig Áfonyka, ahogy a tündérkék, és különösen az erdei tündérkék általában igencsak szerette a mézet. Eléggé tartott is tőlük, de Hecsedli Jambus Boldizsár olyan szívettépően sóhajtozott, olyan bánatosan lógatta a fejét, és olyan rémisztően csuklott, hogy Áfonyka elhatározta, mégiscsak megpróbál szót érteni velük. Csak hogy ahhoz előbb meg kellene találni őket. Megvan! Kiáltott fel Áfonyka. Már tudta, mit fog csinálni. Ismert egy szigorúan titkos, mély csalogató varázsigét. Még egyszer régen Kankalin tanította neki, és a lelkére kötötte, hogy csak is vészhelyzet esetén szabad használni. Nektek is azt ajánlom, hogy ne nagyon mondogassátok, vagy ha mégis, ne csodálkozzatok, ha egyszer csak egy méraj kellős közepén találjátok magatokat. Áfonyka ránézett Hecsedli Jambus Boldizsárra, aki éppen megrázta a bugykost, reménykedve hát, ha mégis van benne még egy korty, és úgy ítélte meg, hogy ez most vészhelyzet. Hogy is van? Szizibína, mondta Áfonyka nagyon halkan. Hecsedli Jambus Boldizsár hegyezni kezdte a fülét a fűzfalól, hát ha el tud csípni valamit belőle, de csak a felét hallotta, és azt sem igen értette. Szizi, szizi, bína, súgta bele Áfonyka egy faodúba, egy kisegér talpa alá, egy veréb szárnya alá. Szizi, szizi, bína, hurolob, ni hábedú, ziholceni flugdú, nohtú mír nindrin néz, Nochtú mér nint vinnész, szizi vílú stilló, virkikó tesz villó.
Kedves gyerekek, Varó Zsuzsa Áfonyka című meséjének 23. részét Fűr Anikó olvasta fel. Aludjatok jól, és álmodjatok szépeket!
Labdát, kirakós kockát, suttogó erdőt, rózsaszín kendőt. Aludj, kislányom, fátyol az álom, királyfi hozza, szívedet kincsem, bearanyozza, bearanyozza. Aludj karomban, aludj nyugodtan, álmodj szépet, virágos léten, gyöngyöket labdát, kirakós kockát, suttogó erdőt, rózsaszín kendőt. Aludj, kislányom, fátyol az
csupa volt, téli ében teli hold. Vakaródzik kikacsintva, takaródzik bakacsimba. Kesereg, pücsörög, szeme harmata kipereg. Kövön ágon darab gyöngyül, jégvirágok dala csöndül. Kikacsint, bekacsint, lelippenti a bakacsint. Koszorút font ralaláncból, s a te úton tova táncol. Sose volt, csupa volt, téli ében teli hold. Koszorút font ralaláncból, s a te úton tova táncol.
Nem kell.